Az öregember megállt a kocsi előtt csípőre tett kézzel, aztán magas, madárcsicsergésre emlékeztető hangon nekem támadt. Elveszítette az eszét fiatal ember, ez itt magánterület, ha nem tudná, jogom van ráereszteni a kutyákat bárkire, aki betör a birtokomra. Beszél egyáltalán valamilyen nyelven, milyenen óhajtja? Kérdeztem angolul. Előre nyújtotta a fejét, hogy szinte megnyúltam úgy is komikusan vékonyaka. Maga amerikai, mondjuk inkább, hogy az öreg, brit oroszlán alatt valója vagyok. Igaz is erről jut eszembe, nem távolítaná el a vérebeit a nadrágom közeléből. Úgy tett, mintha meg sem hallotta volna. Mit keres errefelé, ha a von Schutzbach családot alaposan eltévedt? Különben is, hogy a pokolba jutott eszébe az erdőben mászkálni. Sohasem hallott még indiánokról, jaguárokról, suttogó árnyakról, mifenéről. Egy bizonyos Sanchez professzort keresek, mondtam nyugodtan, és zsebrevágtam a stukkeromat. Mit akar tőle? Beszélgetni. A professzor nem szokott idegenekkel fecserészni. Angolokkal főleg nem. Ugyan, miért? Magánügy. Szóval, mit óhajt tőle? Át szeretném adni Bertrand professzor üdvözletét. Olyan hosszúra nyúlott a nyaka, hogy azt hittem eltörik. Maga ismeri Bertrandot? Van szerencsém. 2 évig együtt dolgoztam vele. Hol az ördögben? Nága földön. Előbb az indiai, majd a burmai részén. Még mindig imádja a kosarakat? A gyékényből készült tárgyakat például. Elmosolyodtam, mire a dobbermanok fenyegetően morogni kezdtek. Bertrand mindig is utálta a gyékény szövést. Azt állította, hogy nem ősi, ázsiai eredetű. Legalábbis nem dél-kelet-ázsiai. Valahonnan a közel-keletről kerülhetett Ázsia déli részébe, hiszen például Mózes kosara arról tanúskodik. Felemelte a kezét, és mint karmester a zenekart, leintette szólamomat. Álljon már meg ember, legalább olyan jól tudom, mint maga, hogy Bertrand utálja a gyékény technikát. Csak magától akartam hallani. Kicsoda maga egyáltalán? Leslie L. Lawrence vagyok, mintha hallottam volna már a nevét. Érdeklik a kígyók? Nem különösebben. Sőt, ha jobban belegondolok, egyáltalán nem érdekelnek. És, ha még tovább gondolkodom, kifejezetten utálom őket. Miért, kérdi? Nem régen jelent meg egy cikkem a nágák kígyószertartásáról. Azt hittem, ezt olvasta. Nem írt véletlenül valami förmedvényt a sáskákról? Felderült az arcom, ami ismét csak megmorogtatta a kutyákat. Dehogy is nem írtam, a National Geographicban. Nem is tudtam, hogy kedveli a rovarokat. Legalább annyira, mint a kígyókat. De nem azért kérdezem, hanem az ön cikke után következett egy másik cikk bizonyos Sanchez professzori. A perui csomóírásról. Vigyorogtam. Kinyújtotta a karját, és felém villantotta a szemüvegét. Keblemre ember, majd ha megőrültem, hogy széttépjenek az őrangyalai. Ez igaz, hé Romeo és Júlia, tűnjetek el, de előbb szagoljátok meg a vendéget. Romeo és Júlia hozzám dugták hideg orrukat. Mindegyik a csuklómnál szagolt meg, aztán komoly képpel leültek mellém. Sanchez rám bökött. Vendég, nem bántani, futás, a két kutya felpattant, és mint kilőtt nyílveszők, szálltak át a fű felett. Érkezésünket kisebb fajta népünnepé fogadta. Legalább 10 tagú személyzet tolongott az ablakokban, és gátlástalanul vigyorogva figyelték, ahogy a ház felé közeledünk. Ez az, amiről képtelen vagyok leszoktatni őket, morogta Sanchez. Ha látogató jön hozzám, cirkuszban érzik magukat. Remélem nem zavarja, elhatároztam, nem játszadozom sokáig. Jól ismertem az ilyesfajta tudósokat, mint Sanchez professzor. Kinézetre ártalmatlanok, kissé talán dilisek is, de makacsok és vasakaratuk van. Vágjunk hát a dolgok közepébe, előrehajoltam és igyekeztem a szemébe nézni. Mi a véleménye Carl von Schutzbachról, professzor úr? Hogy mi a véleményem? Kérdezte lassan. Önnek mi a véleménye? Mint tudósról vagy mint emberről? Tudósról. Én legfeljebb csak gúnyból nevezném így. Megegyezik a véleményünk, professzor. Von Schutzbach lelkes amatőr, akinek néha támad egy-egy elfogadható ötlete. Ha, csak egyet mondjon, nem akartam tudományos vitába keveredni vele, nem volt rá időm. Minél előbb és minél gyorsabban meg kellett törnöm. Mielőtt végrehajtottam volna a tervem, feltettem még néhány kérdést. Hosszabb időt töltött Haitiban, professzor? Miből gondolja? Kapta fel riadtan a fejét. A személyzet fekete, azon kívül haiti franciát beszél. Jó megfigyelő, mondta elismerő mosoly kíséretében. Valóban, 20 évet töltöttem Haitin. Gondolom megismerkedett az afrikai eredetű haiti néphittel is. Természetesen, de nem értem. Miért jött el Haitiról? Összekülönböztem Duvalierral, ami egyébként nem volt nehéz. Politikai okból, valamelyik tisztecske kinézte magának az egyik szobalányomat. Addig zaklatta, amíg kénytelen voltam levélben tiltakozni a diktátornál. Ettől kezdve pokollá vált az életem. Végül is átköltöztem Peruba. Nagyot sóhajtottam, az egyik titokra alig, ha nem fény derült. Bár óvakodtam egyenesen rákérdezni, biztos voltam benne, úgyis letagadja. Mi a véleménye Virakocsa könyveiről? Mi lenne? Mese, egyesek szerint ön is keresi. Keresi a fene, engem a halottak balzsamozási technikája érdekel. Tudja, hogy az inkák milyen tökéletesen balzsamozták a halottaikat? Ha összevetjük az egyiptomiak technikájával, felmerül előttünk Atlantis létének a kérdése. Ön soha nem kereste Virakocsa könyvét? Nem hát, miért keresnék olyasmit, ami nincs? Állítólag volt önnek egy fiatal, csinos asszisztensnője. Nemrégen látta valaki önöket, amint az erdőben a földben turkáltak. Csak nem mégis Virakocsa könyvét keresték? Felállt és felemelte a kezét. Úgy mutatott vele az ajtó felé, mint az angyal a paradicsom lapujában a lángpallossal. Kifelé, takarodjon a házamból, Lawrence! Felálltam és elmosolyodtam. Aztán kihúztam a zsebemből a revolveremet. Úgy merett rá, mint kígyó a bűvölő furujájára. Ezzel mit akar? Van itt valami nyugodt szoba a környéken, ahol sokáig nem fedeznek fel egy hullát? Jézusom, maga megbolondult, azonnal kiáltok, csak kiáltson. Ez esetben kénytelen lennék a csinos fekete lányait és a kutyáit is kinyírni. Nos, hol van egy csendes szoba a közelben? Felállt és enyhén remegő lábakkal megindult előttem. Kimentünk a folyosóra, be egy félreeső, világos, skandináv bútorokkal berendezett szobácskába. Intettem, hogy üljön le egy székre, aztán kulcsra zártam az ajtót. Belecsúsztattam a csőbe az első golyót. Órákkal később betértem a Tahualpához. A sheriff ismét csak a disznók terelgetésével volt elfoglalva. Sammy Davis a lábamhoz dörzsölte a pofáját, és fájdalommal teli szemekkel nézett rám. Hol jártál, szenyor Leslie? Kérdezte a Tahualpa, miközben előkotort a kunyhó sarkából egy pálinkás üveget. Ünnepeljük meg, hogy megtisztelted a házamat. Tegnap is megünnepeltük, mondtam, de engedelmesen tűrtem, hogy teletöltse a valamilyen állatszarvából faragott poharat. Hol jártál, szenyor Leslie? Ismételte meg mint egy véletlenül a kérdést. Csak itt, a környéken. Mi van a hullákkal? Beszéltél Limával? Ivott egy nagyot, aztán megtörölgette ritkás bajuszát. Lima köp ránk. Hogy? Azt üzenték, várjunk. Jó, de meddig? Azt mondták, zárjuk be a halottakat, és vigyázzunk, le ne lépjenek. Ezt mondták, nem érnek rá velünk foglalkozni. A gerillák egyre szemtelenebbek lesznek. Egyszerre megértettem mindent. A Tahualpának esze ágában sincs erőszakoskodni, hogy szabadítsanak meg bennünket a hulláktól. Óvakodik felingerelni limai feletteseit, hiszen tőlük függ, hogy kinevezik-e a harmadik periódusra is sheriffnek. Ő megtette a kötelességét. Von Schutzbach pedig vigyázzon a hozzábeszállásolt halottakra, ahogy tud. Nem látogattad meg Sanchez professzort? Kérdezte. Nem én. Miért nem? Azt sem tudom, hol a haciendája. Ebben a pillanatban kopott jeans nadrágot és jeans inget viselő kecsua bukott be az ajtón. Izgatottan hadart valamit, amiből csak a gyilkosság szót értettem. A Tahualpa szép lassan felállt, eltette az asztalról az üveget, felvette széke karfájára akasztott tövét, ezüstveretes pisztolyával együtt, és magára öltötte. Legvégül felcsapta a fejére lyukas szombréróját. Megbocsáss, szenyor Leslie, mondta laposat pislantva a kutyára. Egy kis dolgom támadt. Rámordult a kecsuára, aki kiviharzott az ajtón, a Tahualpa a falnak dőlt, és mintegy véletlenül a revolverével kezdett játszadozni. Semmi fontos, ez a kecsua akar valamit. Egészen apró, kicsike ügy. Már azt hittem történt valami, bólintottam meg könnyebbülve. A Tahualpa Sammy Davis Jr.-ra bámult, és megpörgette ujján a fegyverét. Hol is hagytuk abba? Ja, hogy nem tudod, hol a professzor haciendája? Nem bizony, nem is láttad. Mondom, hogy nem, a kutyáit sem. Vannak kutyái, méghozzá igazi dobbermanok. Nem olyanok, mint ez itt. Undorodva felhúzta az orrát, és Sammy Davis felé köpött. A kutya, mintha csak megértette volna, miről folyik a szó, a Tahualpa nadrágja után kapott, majd kisétált a szobából. A Tahualpa gond terhelten vakarta meg az orrát revolvere csövével. Barátom vagy, szenyor Leslie, kérdezte aztán hirtelen, nekem szegezve a kérdést a revolver csövével együtt. Igaz, hogy a barátom vagy? Erre akár meg is esküdhetek. Akkor add ide a revolveredet. Miért? Meg szeretném nézni. Haboztam egy kicsit, majd a zsebembe nyúltam, és előhúztam a stukkerom. Tessék, orrához emelte és megszagolta. Öröm volt nézni, ahogy fájdalmas fintor telepedett az arcára. Szoktál lövöldözni, szenyor Leslie? Kérdezte pokoli ravassággal. Szoktál? Nem szoktam, mondtam. Miért lövöldöznék? Kinőttem már abból a korból, hogy majmok után durrogtassak. Persze. Mikor lőttél utoljára ebből a fegyverből? Talán 2 hete, de lehet, hogy régebben. Ki tudja, még jobban elszomorodott, és kerülte a pillantásomat, mint adós a végrehajtót. Nagy baj van, Señor Leslie, mondta aztán rövid szünet után. Nekem úgy tűnik, mintha ebből a fegyverből nemrégiben lőttek volna. Szagol csak meg, engedelmesen megszagoltam, pedig utálok úgy fegyvert szagolgatni, hogy valaki a ravaszán tartja az ujját. Jé, kiáltottam fel ártatlan meglepetéssel. Hiszen ebből valóban lőttek, méghozzá nem is régen, én is így gondolom, biccentett szomorúan. Nem tudott, hogy ki és mikor. Akkor átcsaptam a homlokomra, hogy Sammy Davis ijedten beugrott az ajtón. Én Jézusom, hiszen én lőttem belőle, mikor? Kérdezte fátyolos tekintettel. Alig egy órája, és hol? Hát, az erdőben. És miért? Csak úgy, a levegőbe lőttem. Nem tudnám okát adni, miért? Igazán? Hányat? Jó Isten, hányat is? Természetesen egyet. Biztos vagy benne? Egészen biztos. Tehát csak egyet lőttél? Nézzük csak meg. Meglepő ügyesen és meglepő gyorsan kiszedte a golyókat. Természetesen három hiányzott a tárból. Hajaj, törölte meg a homlokát a sheriff. Hát nem eltűnt még két golyó? Van valami elképzelésed, Señor Leslie, hogy mi történhetett velük? Az ördögbe is, húztam össze a szemem. Lehetséges, hogy mégiscsak hármat lőttem. Nem egyet, hanem hármat. Hát, előfordulhat ilyesmi, dörmögte a tahualpa. Egyszer velem is történt valami hasonló. Elmentem horgászni, és fogtam néhány halat. Amikor kifogtam őket, pontosan tudtam, hány van a szákomban. Éppen hazaindultam volna, amikor kijött az itatóra egy jaguár. Nem volt nálam fegyver, csak a horgászbot. Szerencsére szomjasabb volt, mint amilyen éhes, mert csak morgott, de nem eredt a nyomomba. Minden esetre a halakat elhánytam magam mögött, ha mégis megéhezne, azokat egye, ne engem. Mire hazaértem, elfelejtettem, hányat fogtam. Pedig ott, a parton még pontosan tudtam, mennyi van a szágban. Az ember, ha megijed, még a legegyszerűbb dolgokat is képes elfelejteni. Meglepődve kaptam fel a fejem. A végén még kiderül, hogy a látszólag együgyű Atahualpában egy vörös lelke lakik. Úgy éreztem, meg kell makacsolnom magam. Pedig én csak egyet lőttem, mondtam. Hol biztos vagyok benne, akkor hol a másik két golyó? Talán ennyivel kevesebb volt a tárban. Akkor a marhaság volt, amit mondtam, hogy nem is tartotta érdemesnek válaszolni rá. Ismét előkotorta az üveget, és feltette az asztalra. Bár egyetlen porcikám sem kívánta a pálinkát, kénytelen voltam leöblíteni egy pohárkával. Egyetlen szavával, vagy mozdulatával sem jelezte, hogy várunk valakire, mégis biztos voltam benne, hogy rövidesen vendéget kapunk. A harmadik pohárkánál tartottunk már, amikor visszatért a lélegzete fogyott kecsua. Most még gyorsabban és még érthetetlenebbül hadart, mint fél órával azelőtt. Atahualpa hallgatta, leintette, aztán hozzám fordult. Visszatolta elém a revolveremet, anélkül, hogy a golyókat is visszaadta volna. Megvakarta az állát, majd meggondolta magát, és mégis zsebre vágta a 38-ast. A kecsua visszahúzódott az ajtó mögé, csak a feje búbja mutatta, hogy leselkedik. Sammy Davis Jr. rosszallóan a képembe bámult, mintha csalódott volna bennem. Atahualpa megcsóválta a fejét.